Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó napot kívánok! A mai műsorunkban egy enyhe kis matekezéssel fogjuk kezdeni a beszélgetést. 6-ból 1, 42-ből 8. Hát ez a karcsúsítás receptje az úszéré szerint, aki benyújtott egy törvénytervezetet, a helyi közigazgatás és hát az ország közigazgatási berendezésének átszabásáról. Egy 54 oldalas dokumentumról beszélünk Cseke Attilával, aki szenátorként, szaktárca egykori vezetőjeként, Bihar megyei szervezet elnökeként, de gondolom, hogy főleg adófizető polgárként aggódik amiatt, hogy mi következhet ebből, ha a tervezet a maga útján elindul, és netán révbe jutnak. Köszönöm, szenátor úr, hogy itt van.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Délelőtt már volt egy rövidebb változata ennek a témának, akkor telefonon jelentkezett be a szenátor úr, azóta meg megjárta a királyhágot, itt van velünk adásban. Az az indok, hogy olcsóbb lesz, és ebből az olcsóságból majd strádákat lehet építeni, kórházakat. De hát van itt egy jó pár ellentmondás, amit én legalábbis kimazsoláztam magamnak. Az egyik az, hogy tételesen azt mondja a szöveg, hogy az etnikai arányokat nem fogja bolygatni. Tehát betartják tulajdonképpen azt a már létező rendelkezést, ami ugye tiltja az etnikai arányok, hát bármiféle adminisztratív szinten való módosítását. És akkor hát kalkuláltam, és megnéztem, hogy a két olyan, vagy három olyan tulajdonképpen nagy megye esetében csökken a magyarság aránya összességében, ha összevonjuk, tehát az északnyugati, a központi, illetve a nyugati, hát nagy régió, vagy nagy megye, mega megye, hogy is nevezzük újabban, hogy egyértelmű legyen?
Mega megye.
Mega megye esetében. Tehát ez tulajdonképpen már eleve egy olyan kérdés, ami nem csak bennünket, kisebbségieket gondolkodtat el, hanem bárkit, aki egy koherens törvény tervezett szöveget olvas, és hát egyszerűen rádöbben arra, hogy ez nem jó, nem éri a széle a hosszát.
Nem az első ilyen törvénytervezet az elmúlt években, és hadd kezdjem egy pár alapelvvel, amit a tervezet előterjesztői sem ismernek, vagy legalábbis nem úgy látszik, hogy ismernének. Az első alapelv, amely minden uniós ajánlásban, direktívában benne van, az arról szól, hogy a közigazgatás és ezek között ebben a helyi közigazgatás, az egy közszolgáltatás. Ez nem egy kereskedelmi társaság, ez nem egy cég, itt nem kell profitot termelni, nem azt jelenti, hogy költséghatékonyságot nem kell figyelembe venni, és mi nem is azt mondjuk, hogy olykor itt-ott-amott nincs szükség karcsúsításra, különben a karcsúsítás elsősorban a központi közigazgatásban van szükség, mert a központi közigazgatásban dolgozik a közigazgatásban dolgozó kétharmada, és az egyharmad, a fennmaradó egyharmad dolgozik az összes helyi önkormányzatban. Tehát ha valahol először is karcsúsítani kell, akkor az biztos, hogy a központi közigazgatás, csak ezzel úgy nem akar senki sem foglalkozni.
Mindig neki megyünk egy kicsit, ugye mindig van egy ilyen, hogy minisztériumok jelentik, hogy éppen hol tartanak a folyamatban, csak tényleg rendre vagy el sikkad ez a történet, nem jön a harmadik, negyedik minisztérium után az ötödik, hatodik, illetve nekünk sajtónak nem jönnek le az adatok, hogy akkor a különböző tárcák vagy országos ügynökségek keretében tényleg effektív hány munkahely vagy hány munkakör szűnt meg, vagy olvadt össze, vagy vált hatékonyabbá a kisebb csapat.
Így van. Erről is beszélhetünk, de visszakanyarodnék a helyi önkormányzatok és a helyi közigazgatáshoz. Tehát ez egy közszolgáltatás. Itt nem az a kérdés, hogyha betettünk egy lejt helyi adóból, illetékből, az állam visszaosztott illetékeiből, akkor nekünk egy lejt 10 banit itt kell kihozni a hónap végén vagy az év végén. Ez nem egy profitorientált sehol a világon szolgáltatás, ez egy közszolgáltatás. Ez hasonlít az egészségügyi ellátáshoz, hasonlít a tanügyi rendszerhez, a szociális ellátó rendszeréhez az államnak. ezekben a kérdésekben az a lényeg, hogy az állampolgárnak mit nyújtok, milyen minőséget nyújtok, és milyen szolgáltatásokat nyújtok.
Egy pillanatra álljunk meg ennél, hogy mennyibe kerül, és hogy tulajdonképpen miért érdemes ezt nem feltétlenül a profit szempontjából megközelíteni. Ha nemzetközi összehasonlításban próbáljuk ezt láttatni, ugye Romániában olyan 50%-át a helyi adók, illetékek, illetve a helyhatóság által kiszabott büntetések alkotják a büdzsének, a másik 50% jön visszaosztásból, egyéb forrásokból. Nyugaton, vagy akár a törvénytervezet által idézett országokban milyen az arány? Tudunk erről valamit mondani? Jobb, egészségesebb, többet tud termelni a helyi fórum, vagy ugyanez a fele-fele?
Ott is változó helyzet, hiszen a nagyobb önkormányzatok, illetve azok az önkormányzatok, ahol vannak jelentős jövedelmi források, azok ott is akár pluszt is tudnak termelni, mert azt az előterjesztők nem írták le a pénzügyminisztérium adatok alapján, amely elemzést mi az RMDSZ-be elvégeztünk. És erről többször akár Bukarestbe is kommunikáltunk. A helyzet a következő: 3228 önkormányzat, működő önkormányzat van ma, ugye a különböző szinteken, község, város, municipium, megyei tanácsok. Ennyi működik ma Romániában. 2023-ban saját adóból, illetékből, tehát saját jövedelemből, ebből pontosan 47 tudta kifizetni a személyzeti és működési költségeit.
Köztük három Kolozs megyei.
Nem tudom most pontosan, 47 van, ezek között nincs egy megyei tanács sem. Tehát ha mi most itt meg a megyéket akarunk létrehozni, miközben ma egy megyei önkormányzatunk sem termeli meg sehol ebben az országban 41-ből a megfelelő jövedelmet arról, hogy a személyzeti és működési költségeit fizesse, akkor ennek a nagyon egyszerű következtetése az kell legyen, amit mi folyamatosan mondunk, hogy itt rossz a helyi közpénzügyi törvény, rossz a visszaosztási rendszer, és Nyugat-Európában valami jobban működik, az az, hogy nem egy 20 éve kitalált törvény alapján működik ez a pénzvisszaosztási rendszer, hanem 2-3-4-5 évenként ezt megnézik, és meg
igazítják
uh-huh. akkor, amikor látod, hogy az egyik helyen nem jól működik, illetve oda nem kerül elég forrás. Tehát itt a helyi közpénzügyi törvénye van elsőrendek probléma. Azt mondani, hogy az önkormányzatok nem termelik meg, akkor én erre nagyon durván azt szoktam válaszolni, akkor tessék megszüntetni az összes megyét, Romániában nem lesz egy megyese, egy megyei önkormányzat sem, és maradunk 47 önkormányzattal, és ebből a 47 önkormányzatból 32 vagy 33 község. És akkor azok lesznek, nem tudom, ilyen mega metropoliszok.
Valamit kitalálnak rá.
Tehát, hogy ez egy olyan kritérium, amit használnak, ami persze demagóg, nem korrekt, de másfelől, ha megnézzük a számadatokat, amelyek a háta mögött lemodellálva mit eredményeznének, az egy abszurd dolog, tehát ez egy irreális történet, ezzel nem szabad így foglalkozni, sehol, különben ugye az előterjesztés indoklásában vannak példák, hogy milyen közigazgatási átszervezések voltak, hát mindegyikből csak azt ragadták ki, illetve abba az irányba vitték, ami valamiféleképpen indokolhatná ezt a romániai közigazgatási
Igen, most csak átszervezést. Azért, hogy a hallgatók nagyjából tudják, hogy milyen viszonyítási alapok voltak a lengyel, a francia, illetve a baltikumbeli, és a görög példákat sorolták a kezdeményezők. A Baltikummal csak az a baj, hogy eleve kis államok, tehát nem is lehet összevetni. Ha meg közepes méretű államokról beszélünk, akkor Lengyelország már nagyobb Romániánál. Talán Görögország lenne az arány, ami valamilyen szinten mégiscsak klappolna. De ugyancsak a görög példát említve és taglalva mondják a kezdeményezők, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, ott két szakaszban zajlott legalább. Tehát, hogy igazándiból senki ne várja azt, hogy ma a törvényt elfogadják, és holnap után már minden az új rend szerint fog működni, vagy nagyon röviden, hát át kell az egész, itt van a bukaresti példa egyébként, ugye a referendumos, ahol azt mondja az egyik, hát most kerületi polgármester, de teljesen mindegy, hogy milyen pártnak a színében, egyszerűen amit mond, az fontos, hogy Hát rendben, meg lehet oldani azt, hogy központosítunk, de akkor először az összegeket is nézzük meg, és aztán mozgassuk az embereket, a hatásköröket, tehát hogy nem lehet ezt fejetlenül és így csuklóból levezényelni.
Bukarestben is teszek egy zárójelet, Bukarestben is különben pénzügyi probléma van, tehát a pénzügyi visszaosztási rendszer rossz, illetve az egyes kerületnek óriási jövedelmi forrásai vannak, és ez több mint 30 évre nyúlik vissza, mert 90-ben, 91-ben hoztak egy olyan pénzügyminisztériumi rendelkezést, amely alapján az import-export cégek ott kell bejegyezzék magukat. Innentől kezdve, tehát ott is el van torzulva. Tehát az is egy nagyon jó példa arra, hogy itt a törvénykezéssel van probléma. Tehát azzal, hogy most grafitceruzával áthúzunk egy határt odébb, és szépen néz ki a térképen, azzal nem fogjuk megoldani a kérdést. Én a dán példát szoktam különben felhozni, mert Dániára is hivatkoznak. Na most Dániába pontosan 27 évig tartott közigazgatási átszervezés. 1980-ban indították el. Azt hiszem, hogy már az a pártlet nem is, nincs is benne a parlamentbe.
És nem ilyen mértékben, 14 megyéből, ha tudom, ha jól emlékszem, 5 lett. Tehát nem
igen,
ez a 42.
Illetve, ami nagyon-nagyon 8. fontos, hogy az átalakult helyi közigazgatás kapcsán fentről hoztak le hatásköröket. Tehát a megyei szintről, községi szintre, helyi önkormányzati szintre hoztak hatásköröket. Ez a tervezet, amiről beszélünk, ez egy központosító tervezet, hiszen felfele visz hatásköröket.
Ez a tetőterasz.
A hatáskörök leosztása az nyilván kulcskérdése egy adminisztratív átszabásának, akár megye szinten is, hogyha beszélünk róla. Én emlékszem ilyen reflexekre. Nyárátszeredán töltöttem egy esztendőt. Az ottaniak még a rajon átszervezése óta hordozták a sérelmet, hogy Erdőszent György elvitte a prémet előlük. Torda Szent Mihályiként emlékszem, hogy 90-es évek elején az aranyos Torda megye újraállításáért micsoda kérész életű, de azért egészen dinamikus mozgalom alakult ki. Tehát, hogy a lokális, regionális, vagy kisrégiós összetartozás, vagy identitás tudat, azért az úgy elég kemény dió. És azért hozom ezt most így terítékre, mert a kritériumok szerint, vagy amiket sorolnak az előterjesztők, ők is azt mondják, hogy van egy kulturális történelmi dimenziója ennek. Igaz, hogy az utolsóként hozzák, ez is azért jelzésértékű lehet, de hogy ezzel is valamit kezdeni kell. Tehát, hogyha valaki ér melléken, hogyha éppen Bihar megyét vesszük példaként, úgy érzi, hogy ők úgy vannak együtt, és keresik egymást, és talál a szó, akkor elég nehéz lesz oda csatolni bármit is. Vagy ott van a példa, ugye a határvita a békási szoros kapcsán, ami megint egy olyan történet, amit érdemes lenne keretbe foglalni, és példaként időnként előhozni.
Ezek a tervezetek nem csak ami pont aktuál politikában jelen van, de azok is, amelyek az elmúlt években megszülettek. Az egyik legnagyobb problémájuk az az, hogy teljes mértékben hiányzik a szakmaiság belőlük. Ugye egy ilyen közigazgatási átszervezés, a 68-as is végül is egy politikai akaratnak, egy rendszernek a következménye volt, de akkor is voltak ezek a példák, illetve én is tudok például Székelyudvarhely, Csíkszereda, Kilegyen a megyeszékhely, de országos szinten például egy Braila Galac vita, nagyon komoly vita lezajlott 68-ban, úgyhogy az emberek kimentek az utcára, és így lett két különálló megye, mert eredetileg egy megyébe akarták a két várost, ugye Duna partján van mind a kettő, de és ott én voltam ott miniszterként, tehát ott folyamatosan hallottam a galaciaktól a Brailával kapcsolatosan.
A sérelmek megvannak,
és Brailákkal a galacca kapcsolatosan. Uh-huh. Tehát, hogy ezeket a történeteket, ha nem megyünk le egészen le, és onnan kezdjük el ezeket építeni, fentől nem lehet építeni. Illetve a jelenlegi romániai törvények alapján semmilyen közigazgatási átszervezést, két község összevonását sem lehet népszavazás nélkül. ezért, és nagyon érdekes, hogy mi történt az elmúlt 4-5 évben, mert volt 3 ilyen kísérlet. Nagyváradon 2, és Buzóba mind a 2 esetben, ugye Nagyvárad 2-szer próbálkozott.
Igen, 2-szer urugaszkodott neki.
Mind a 2 esetben 3-szor ugyanaz történt, hogy a nagyobbik, a nagyváros akarta úgymond barátilag bekebelezni a mellette levő települést, és az emberek nemet mondtak. Általában a kisebb településen lévők, mert nem érezték magukénak, mert addig, amíg a döntésjog, illetve a polgármesteri hivatal, illetve az intézmények, a hatáskörök abban a községben, faluban van, senki nem kívánkozik 15 kilométerre odébb egy nagyváros központjába bejárni ügyes-bajos dolgainkkal. Tehát a közigazgatás az minél közelebb kell legyen az állampolgárhoz.
Mit lehet akkor érdemben tovább gondolni ebből a tervezetből, mert ez tematizál végül is egy kérdésköteget. Valószínű, hogy a megye, mint közigazgatási középszereplő, ugye, a központi és a helyi közti, úgymond közvetítőként lehetne hatékonyabb is, lehetne akár karcsúbb is a hatékonyságában, de például a digitalizálással, hogy ne kelljen a különböző iratokért annyi utat megtenni. Mondhatják-e azt például az úszéres kollégák, hogy ezzel párhuzamosan beindítunk egy masszív digitalizálási programot, nem lesz gond az, hogy felutazni. Mert hogy megkapja, egy klikre ott lesz az irat, tehát nem téma az, hogy most én a központba megyek ügyintézni.
A tapasztalat nem ezt mutatja. Tehát most, ha megint a lentről jövünk, akkor azt látjuk, hogy például ebben az évben volt 2 nagyon jelentős, hát jelentősebbnek ígérkező digitalizációs kísérlet, mind a 2 csődöt mondott. Az egyik az anyakönyvi hivataloknál történt volna meg, a következménye az az volt, hogy összeházasandó párok, miután az anyakönyvvezető vagy polgármester összeadta őket, több 10 percen keresztül kellett várják, hogy digitálisan is bevegye a rendszer ezt, ami eddig 1 perc alatt egy aláírással megtörtént papíron, és aztán azt digitalizálták. Most olyan rendszert készítettek, ami a belügyminisztérium, ami megbukott.
Megbelegedett a percgő.
És nagyon sok helyről, tehát hogy azok az előterjesztők, akik ilyeneket mondanak, azoknak hiányzik a személyes
napi
kontaktus,
tapasztalat.
A napi tapasztalat, az a kapcsolatos, hogy mi történik lent ugye a fű árnyékába, hogy így mondjam, illetve a cégbíróságoknál is ugyanez, és azzal nagyobb cirkusz is volt országosan, aminek mi lett a következménye? Hát ugye a kormány elfogadott egy sürgősségi rendet, akkora volt a felháborodás, hogy új alkalmazásokkal próbálják megoldani, hogy azt, amit a digitalizáció kapcsán elrontottak, tehát a rossz digitalizációnak az lett az eredmény, hogy még több alkalmazott lett a cégbíróságoknál, és most próbálják bepótolni azt a temérdeknyi anyagot, amit feltöltöttek, de a rendszer nem tudott megoldani, és megint papíron oldják meg. Tehát digitalizálni nagyon kell, digitalizálást támogatjuk, csak azt minőségileg kell megoldani, nem úgy, mint ilyen tervezetek kapcsán, például a közigazgatási reformot, hogy egyik napról a másikra. Romániában az a politikai tapasztalat, hogy a romániai politikai elit, a román politikai elit, amikor egyik napra a másikra dönt radikálisan kérdésekbe, az előbb vagy utóbb mini problémát okoz. Általában előbb, mint utóbb. Tehát ez egy nagyon-nagyon veszélyes tervezet különben, mert egyetértek azzal, hogy hangol. Tehát itt egy hangolás történik, egy közigazgatási politikai hangolás a román politikai elit részéről. Ezt a közigazgatási átszervezést régóta lengetik, mondják, különböző tervezetek jelennek meg, és úgy mutatják, mintha ezzel aztán az ország összes problémája megoldódna. Hát a mi magyar közösségi problémánk ebből semmit nem oldódik meg, sőt, egy ilyen tervezet elfogadása esetén egy nagyon-nagyon rossz helyzetbe kerülnénk, mint közösség.
Na most, ha a szubszidiaritást, mint a kvázi mumust érzékeli a román politikai elit nagy része, mert tulajdonképpen erről szól a diskurzusnak az egyik fő csapása, hogy ugye a különböző hatásköröket le vagy fölfele irányítom, szétterítem, avagy újra összevonom egy akár mega megye szintjére is. Ez munkál valahol tulajdonképpen a döntnökökben, hogy jobban tudjuk ellenőrizni, hogyha egy kézben, vagy minél kisebb, kevesebb kézben van a döntés, mert ugye azt mondja a főpolgármester is, hogy akkor hatékonyabb lesz, nem kell mindenkivel ott egyeztetni, én döntöm el, azt mondja a kollégája, hogy de hát akkor meg egész nap csak aláírni kell neki, mert annyira meggyűlik a fonnivalója. Tehát, hogy van egy ilyen, nem tudom, egy ilyen tradíció a román politikumban, hogy félünk kiengedni a döntésnek bármilyen kis hát kapaszkodóját is, mert aztán talán elég egy dominó effektust, és akkor ott maradunk a székünkkel a levegőben?
Az én tapasztalatom az az, hogy igen. Határozottan az, hogy igen, és kicsit személyes tapasztalatból mondom, és visszanyúlok az egészségügyi miniszteri mandátumra, hogy amikor 5 hónap alatt, ez most utólag így könnyűnek tűnik, 5 hónap alatt decentralizáltuk a kórházaknak a 85%-át, ami az utolsó nagy decentralizáció volt Romániában, azóta ilyen méretű, semmilyen rendszerben nem történt.
Hát ha a sajtóvízhangot az akkorit felidézem, akkor az nem volt egy sima
nem. Ügy. Tehát az nem volt egy sima ügy, mert belül a koalíción belül is, ugye a hatalmon lévő pártok, hogy nagyon egyszerűen magyarázzam, az akkori törvény azt mondta, hogy minden kórház menedzsmentje, ami azt jelentette, hogy egy menedzser és minimum még 3 igazgató, de volt, ahol több is volt, tehát ez 4 vezetői tisztséget jelentett, az akkori egészségügyi törvény azt mondta, hogy ezeknek a kinevezése és visszavonása az az egészségügyi miniszter által történik miniszteri rendelettel. 435-öt be kell szorozni minimum 4-gyel, itt majdnem 2000 emberről és 2000 tisztségbe levő emberről beszélünk. Az akkori politikai elit, akiknek ilyen-olyan emberei benne voltak a rendszerben, és nem mondom, hogy nem voltak szakemberek is, mert voltak szakemberek is, persze, hogy nem akarta kiengedni a kezéből, és azt mondani, hogy ezentúl az önkormányzatok menedzselik a kórházakat, mert ez az akkori fénykép szerint azt jelentette, hogy volt egy kormánykoalíciónk 55%-os támogatottsággal önkormányzati szinten, és 45%-a az önkormányzatoknak politikailag ellenzékben volt. Tehát 45%-os ellenzékhez juttattunk úgymond döntési helyzeteket, de hát ezt nem lehet így képviselni. De ezeket visszahallottuk akkoriban, amikor mi ezt a decentralizációt javasoltuk és vittük, és benne volt a kormányprogramban, és voltak, akik jöttek, nem mondom, hogy a legmagasabb szintről, de azért a megyék nyomás az olykor fontos Bukarestnek, és jöttek, és mondták, hát nem lehet, hát elveszítjük, hát a menedzsment, hát nem lehet, hát a polgármester az ellenzék, és akkor mit fog azt csinálni, mit fog csinálni, esetleg jobban fogja csinálni, vagy ha nem fogja jobban csinálni, akkor a választópolgárnak van joga, és 4 évenként erről mond véleményt. Tehát közelebb kell hozni a döntéseket, és igen, a Bukarestben és a román politikai elit egy részének van viszolygása attól, hogy a központi hatalomból adjon le helyi szintre.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Maradunk a helyi szinten, de azért felfele tekintünk, mert hogy az USZERE törvénytervezetének szerzői a módozatot is, ahogyan el lehet jutni egy adminisztratív reform végpontjáig vázolják. Az első ugye az alkotmánymódosítás lenne, amely statuálja a jelenlegi felosztást, azt kéne megváltoztatni, csak hát nem úgy néz ki, hogy lesz 66%-os kvórum a bármelyik parlamentben, Romániában itt az elkövetkező jó pár esztendőben, úgyhogy másfajta, vagy más típusú hát módozatokat kell kitalálni, és itt volt egy utalás a lengyel példára, ahol ha nem tévedek, 2 ilyen ütemben oldották meg, az egyik az önkéntes egyesülése és szervesedése a településeknek, és a másik az a normatív, amikor ugye lezajlott az első, tehát akartok-e egyesülni, teszem azt, hát kisbács nincs, amivel egyesül, mert mindennel egyesült körülötte, de ha megjelenne még egy kis település, akkor akar-e vele közös konyhán főzni, és akkor utána jönnének a, hát úgymond az ajánlott, vagy kötelezően ajánlott gyakorlatok, immár hát normatív jelleggel. Van-e ebben olyan elem ebben az egész szövegben? Mert én ezt aránylag szimpatikusnak tartom, ahogy a különböző önkormányzatok egymást megkeresik, és erre volt ugyan, emlékszem, hogy RMDSZ és többség közti vita, hogy amikor hát ugye a különböző Székelyföld van, nincs kérdések előtérbe kerültek, hogy hát lehet végül is úgy is működtetni egy kistérségi vagy kistérségek szövetségéből alakuló nagyobb közreműködést, hogy önkormányzatok egyenként beszélnek, megtárgyalják, keretet alkotnak, egy egyességet aláírják és működtetik. Ezzel valamit lehet kezdeni? Nem azt mondom, hogy egy ellen törvénytervezetet, de hogy ezekből a próbálkozásokból a pozitív elemeket kiragadni, vagy a pozitíválható tételeket, és abból összegyúrni valamit, ami végülis arról szól, hogy tényleg érdekel bennünket, hogy jobban működjön, hogy ne legyen ott a polgármester december elején gonddal a fején, hogy nem tud közvilágítani, hogy nem tud kifizetni szociális költségeket, hogy egyáltalán 11 hónapból kéne álljon az év.
Az önkéntes közigazgatási reform, mint módozat, az ma is jelenleg működtethető, illetve erre van törvényes keret. Ugye ma azt mondja a romániai törvény, hogy ha két község szeretne egyesülni, mindegy, hogy hol lesz a községközpont ezentúl, akkor az első lépés az az, hogy a két önkormányzat, önkormányzati testület, a helyi tanács dönt ez irányban. Utána pedig kötelezően népszavazást kell kiírni, mert az embereket meg kell kérdezni, hogy szeretnétek-e, ha lenne egy nagyobb községünk, a községközpont pedig nálunk lenne, vagy nem nálunk lenne, lehet távolabb lenne 20 kilométerre, mint ahogy van. Tehát az embereket meg kell kérdezni. Ezek a törvénytervezetek azért döbbenetesek, mert parlamenti képviselők és szenátorok terjesztik be olyan emberek, akik kellene tudják, hogy ez a romániai törvénykezés. És ez az Európai Uniós ajánlások tömkelebikeiben benne van, hogy az önkéntes egyesülést vagy együttműködést azt támogatják, de nem lehet felülről jövő rendelkezésekkel megoldani, akár diktatórikus módszerekkel.
Oktrojálni.
Ez a törvény például, ez, ha holnap elfogadná a parlament, akkor én nem is tudom, hogy lehetne hatályba ültetni így, mert közben van két másik törvényünk, amelyik elmondja, hogy lehet egy határ módosítás 100 négyzetmétert hogy lehet odébb tenni egy másik községhez, mert teljesen logikusan Európai Uniós elvek alapján az állampolgárt meg kell kérdezni, mert őróla van szó, az ő önkormányzatáról van szó, nem lehet elmenni emellett, ez nem a kommunizmus, amikor fentről eldöntjük, hogy lehet vagy nem lehet. A lengyelországi példa, hogy ott elsősorban a vajdaságoknak, a régióknak a megalakítását emelik ki, csak két dolgot elfelejtenek mondani. Az egyik az, hogy Lengyelország ezt az Európai Uniós csatlakozása előtt tette meg, és azért a régiós szint, a vajdasági szint segített nekik az Európai Uniós pénzek lehívásában. Mi nem ebben a helyzetben vagyunk. Illetve az, hogy a vajdaságok 1 milliótól 5 millió lakosig mindenféle skálán vannak. A 16 közül van 1 milliós is, és van 5 milliós is. Varsó és környéke több mint 5 millió lakossal rendelkezik. Ami mit mutat nekünk? Hogy nem lehet az embereket, mint bábut tekinteni. Tehát ezek a kritériumok, amelyeket az USZERE-t javasol, hogy 20 ezer alatt ne legyen város, 3 ezer alatt ne legyen község, ez Lengyelországban nem így működött.
De tehát, hát sehol nem működhet így, mert az igazság az, hogy ők is azért oda beteszik azt, hogy nagyon indokolt esetben el tudunk tekinteni ettől, illetve hogyha 25 kilométernél nagyobb az úgymond terület, tehát a központ és a legtávolabbi település között, akkor megint ugye megfontolás tárgya. Tehát valahol én gyanítom, hogy ők is felmérték azt, hogy ezt így nem lehet mechanikusan, szabványosítva, ennyire mereven értelmezni.
Hadd mondjuk a Lengyelországgal kapcsolatosan, utána adjak egy példát is erről a 25 kilométerű például. Tehát Lengyelországban a legkisebb vajdaság az a Opolje, vagy Szilézé Opoljénak hívják, ott van a német kisebbségnek körülbelül, tehát a Lengyelország területén élő német kisebbségnek körülbelül a 70%-a oda csoportosul, de nem oda költözött, hanem azt a vajdaságot úgy alakították ki, hogy a német nemzeti kisebbségnek a nagy része ott legyen. Nincsenek döntési helyzetbe, mert annyira kevesen vannak, de az a legkisebb régió, és legkisebb régió nem 3 milliós, hanem úgy alakították ki 1 millióra, hogy ott van egy 20-25%-os német kisebbség, amelynek valamilyen tekintetben van azért beleszólási joga a döntéshozatalokban. Tehát nem úgy húzták a határokat, hogy akkor aprózzuk fel azt a kicsit is, ami van, mert mi, ami veszélyt látunk ezekben a tervezetekben.
A központi fejlesztési régióból kialakulandó megye.
Az, hogy az etnikai arányok és a magyar közösségnek az ereje ezekkel a törvénytervezetekkel bármelyiket, ha elfogadnák, bármelyiket, azonnal lecsökkenne a döntési lehetősége a magyar közösségnek, kevesebb ügybe lehetne beleszólni, illetve ha ezt a tervezetet nézzük, nem lenne egyetlen egy megye sem, amelyet magyar ember vezethetne a következő 50
évben. Mondom, én a többieket is kiszámoltam. Tehát összeadtam így százalékarányos adatait a magyarságnak, és akkor gyorsan elosztottam. Például a nyugati régióban a maga 6%-ával rendelkező Arad megye nettó vesztes lenne, mert összevonva Krassó-Szörénnyel, Temessel és Hunyaddal jóval kevesebbet ad a magyarság számarányaként. Ergo abban a leendő testületben legalább hát egy harmadával, vagy egy harmadára csökkent, tulajdonképpen 2,5 jött ki, a magyarságnak a, hát az esélye, hogy ott legyen a testületben, hogy ha arányosan kalkulálunk.
Így van.
Tehát ugyanez az északnyugatival is.
Tehát magyar közösség szempontjából eddig még nem született az elmúlt 20 évben egyetlen olyan tervezet sem, amelyet akár kismértékben is lehetett volna támogatni, hiszen mindegyikben azt láttuk, hogy annak a következménye az az, hogy a magyar közösség ereje nagy mértékben gyengül. Az, ami ma erősségünk Hargita, Kovászna, Marosba, de Kolozsba is önkormányzatokat vezetünk, megyei önkormányzatban jelen vagyunk, Biharba, Szatmár, Szilágy és így tovább, de akár Arad megyében is van 4 önkormányzat, ahol magyar ember vezet, és ahol a magyar közösségi akarat, illetve kihívások és a problémákra a válaszokat is magyar emberek próbálják megadni, és erre megvan a lehetőség. Ezeknek a nagy része megszűnne ezekkel a tervezeteknek bármelyikével. Úgyhogy mi ezzel kapcsolatosan még nem láttunk egy olyan szakmai anyagot, amely azt mondaná, hogy akkor kezdjük lentről, és akkor nézzük meg megyénként belülről, és mondtam, hogy mondok egy példát. Ez például szlovák kisebbségi példa lesz Bihar megyében. Egy önkormányzat van, ahol szlovák közösségi többség van, és szlovák nemzetiségű polgármester van, ez Sólyom-Kővár. Ez Bihar megye a legkisebb önkormányzata, 996-an lakják. Tehát 1000 alatt van, nem 3000 alatt, 1000 alatt. De ez egy dombvidék. Itt nincs egy utca, tehát nincsenek utcák ezen a településen, itt házszámok vannak, és a házak van, ahol 100-200 méterre vannak egymástól. Tehát egy összefüggő utca sor nincs ezen a településen, és a legközelebbi település az Élesd városa 28 kilométerre. Na most, ha én a számokat nézem, és úgy venném, ahogy itt az előterjesztő mondja, hát azt mondja, 3000 alatt ne legyen község. Hát egy 996 lelkes önkormányzat, hát szüntessük meg, ugye egyből az lenne a reakció rá. Hát jó, de ha kimegyünk a terepre, és megnézzük, hogy ez milyen terepen van, és milyen közösség, és etnikailag például, és ez egy szlovák közösség, de ugyanilyet persze mondhatok magyart is, de még dombvidéken is van, tehát az elérhetősége is földrajzilag is nehezebb. Egy-egy téli időszakban, nehezebb téli időszakban 2-3 napig nem lehet felmenni. Akkor én ennek a közösségnek jót teszek azzal, hogy beolvasztom Élesd városába? Hát semmiféleképpen nem teszek jót, és ha az embereket megkérdezzük, és ez a mai törvény, meg kell őket kérdezzük, akkor biztosan azt fogják mondani, hogy nem. Nem lehet fentről Bukarestből központosítani, és Bukarestből eldönteni, hogy akkor most Sólyom-Kővár vagy egy más érmelléki magyar település, most akkor csak összevonunk, mert hát most éppen kevesen lakják, ha 2999-en akkor összevonunk benneteket, ha 3001 lakosa van, akkor most
megmaradhat. Igen.
Tehát ez nem így működik, ez se Dániában, se Görögországban, tehát bármilyen példát, amit ők itt bemutatnak, próbálnak motiválni, egyetlen egy országban sem így működött.
Hova merre Románia, legalábbis közigazgatásilag, hogyan tudjuk elérni azt, hogy minőségi, hatékony szolgáltatásként éljük meg azt a pillanatot, amikor elmegyünk a helyi hivatalba ügyintézni, vagy bármilyen gondunk van, és hát a polgármester és csapata az nagyon profin reagál, azonnal megoldja, sőt, rá fog kérdezni arra is, hogy jó volt-e az a megoldás. Én nem tudom, hogy a francia polgármestereknek mennyire könnyű az élete, de azért a közigazgatási átszabást javasoló úszér és parlamenti képviselők elég bőven ecsetelik, és idézik a francia példát, nem véletlenül, mert hogy végül is a modellt valamilyen szinten onnan vettük át, és majd aztán térünk át a prefektúrára, mint ballasztra, vagy még kibírható pótlékra, vagy akár nélkülözhető, felváltható intézményre. De lássuk ezt a sokat emlegetett, vagy idézett francia példatárat.
Ugye Románia francia közigazgatási modellt ültette be, és ezt gyakran hangoztatja is, és ez így is van. Tehát az a közigazgatási modell, apropó prefektúra is, ugye csak Franciaországban van ez a közigazgatásban működő állami intézmény végül is, mert nem egy közigazgatási szint. A helyzet a következő, hogy ezzel kapcsolatosan is tisztán, világosan, egyenesen kell beszélni. Senki nem mondja ezt, csak az RMD ezt mondja, és amikor mi ezt mondjuk, akkor úgy elfordult tekinteteket látunk. Mert hogy a hivatalos adatok szerint, amelyek elérhetők bárkinek világhálón, Franciaországnak a területe 2,8-szor nagyobb, mint Romániájé, mert itt a terület is fontos, hogy milyen területet igazgatunk végül is, és lakosság száma pedig 3,5-szer nagyobb, mint Romániájé. Most, ha közigazgatási egységeket nézzük, akkor Romániában van 3228 közigazgatási egység működő, amiből szeretnének levágni jelentősen az előterjesztők, Franciaországban pedig van 36.681. Ez 11,3-szor több, mint Romániában. Miközben 2,8 és 3,5-szer nagyobb a terület és a lakosság. Tehát azt meghaladva még háromszor több közigazgatási egység működik ma jelenleg Franciaországban. És Franciaországban voltak kísérletek, tényleg voltak kísérletek, de kormányprogramok voltak, amelyek pénzügyileg próbálták stimulálni az önkormányzatokat.
Különböző... Itt is megjelenik, egyébként ez az Attali csomag és társai, itt is megjelenik, hogy 10 évig X összeggel nagyobb lesz a helyi adó.
Olvastam, igen. Persze, tehát vicces, de vicces. Tehát ettől senkinek sem lesz jobb kedve, illetve ettől nem fog senki sem egyesülni önkéntes alapon, mert nem erről szól. A franciák ezt a 70-es években megpróbálták egy nagyon komoly kormányzati pénzügyi segítséggel, és bebukott.
Nem volt elegendő, vagy nem volt elég jól előkészítve, kommunikálva?
Nem jött össze, és onnantól a francia kormányzat erről lemondott. Tehát Franciaországban 11,3-szor több önkormányzat működik, mint Romániában, és én felszoktam tenni a kérdést, mikor erről vitázunk, mert ugye a vita is elmaradt különben Bukarestben, mi szívesen vitázunk ezekről, hisz itt vannak adatok, amiről lehet a matematika, az még a politikában
Szenátor,
is azért...
A vita nincs, mert ugye az egy formalizált, egy helyzet, ami publikus, de egyébként folyosón, olyan helyzetben, ahol tulajdonképpen a beszélgető partner nem kockáztatja azt, hogy exponálja magát. Azért van egy ilyen, hogy van benne valami, vagy igazat mondasz, de, vagy legalább egy minimális kommunikációs helyzet kialakul ebben a témában?
Ugye én 2,5 évig a közigazgatási minisztériumot is vittem, illetve azt a szakterületet, és hát a Zuszer és kollégák azért elég gyakran, én minden hónapban egyszer elmentem a szakbizottságba, a parlament egyik alsó vagy felső házába, és zárt ajtók mögött beszélgettünk arról, hogy a közigazgatás merre, programok merre, fejlesztés merre, és itt, mert én parlamenten révén is szerintem nagyon komolyan gondoljuk azt, hogy a kormánynak igenis be kell tudni számolni, be kell számolni a parlament előtt. És hát olykor ez visszatérő kérdés volt az összere része, hogy de hát a közigazgatási átszervezés. És én mondtam a példákat, és mondtam a számokat. És akkor kicsit megilletődve mondták, hogy hát igen, de mégiscsak kellene kezdeni. Jó, de kezdjük akkor szakmailag, kezdjük ezeket a kérdéseket, a kritériumrendszereket, mert különben oda fogunk jutni, ami történt Nagyváradon, ahol az akkori polgármester, most megyei tanácselnök, akinek különben az országos imidzse is egy nagyon jó pozitív imidzs, ugye, úgy összességében pozitív, és a buzói polgármesternek is országosan, illetve a helyi szinten is majd 80%-a nyeri a választásokat, és mind a ketten belebuktak a közigazgatási átszervezésbe, mert a mellette levő település lakóinak egyszerűen nem kívánkozott a nagy településhez csatlakozni, mert azt látták, hogy kiszolgáltatott helyzetbe fognak kerülni ők, mint állampolgárok, messzebb kell menni nekik, és ők már nem szólhatnak be olyan mértékbe abba, hogy az önkormányzatot kivezeti. Hiszen egy 10 000 lakos is a 200 000 vagy 300 000 mellett eltörpül. Igen. A 10 000 ember esélyük választhat nincs. Magának polgármestert, önkormányzati képviselőket, azokat beszámoltathatja, ha akarja, ha kritikát akar megfogalmazni, bemehet tanácsülésre, vannak ennek módozatai. Na most egy nagyváros önkormányzati tanácsába oda is be lehet menni, de sokkal kevesebbet nem, képviselsz, nem jellemző, és kevesebb a hatásköröd ezzel kapcsolatosan. Ez különben ugyanúgy érvényes a magyar közösség szempontjából is, tehát számunkra is ez a nagy veszély, hogy ott, ahol eddig az általunk, a magyar közösség által választott vezetők dönthettek, és a magyar közösség érdekeit is figyelembe véve dönthettek, és a magyar közösség fejlődését is elősegíthették, az betéve egy ilyen nagy mega megyés rendszerbe, az nem csak azt jelenti, hogy egy csíkszeredai polgárnak a megyei önkormányzata nem Csíkszeredán lesz, hanem Gyulafehérváron, ami majd 200 kilométerre van, vagy talán még távolabb is tőle, tehát nem csak fizikai távolság és út, és így tovább, hanem egyszerűen az, hogy neki már nem lesz magyar önkormányzati vezetője. Neki más lesz a vezetője, és az nem biztos, hogy az ő érdekeit fogja képviselni, illetve 34 év alatt azért azt láttuk, hogy a magyar érdekeket a mi közösségünk vezetői tudják képviselni. Ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, és ez egy veszélyes hangolás ilyen szempontból, mert ezt a közigazgatási átszervezést valahogy úgy látjuk olykor-olykor, mint egy ilyen csoda gyógyszer megjelenne Románia összes problémájára, és ha ezt a közigazgatási átszervezést Románia nagyon gyorsan, de ha lehet egy nap alatt csinálja meg, mert itt nem kell sokat vitázni, ugye ezt mondják egyesek, mert itt gyorsan megcsináljuk a kritériumokat, húzzuk át a határokat, és akkor meg is van ez a dolog. Úgy tekintenek rá, mintha ezzel aztán a román összes problémája, gazdasági, közigazgatási, szociális, mindenféle problémája meg fog oldódni. Nem, ezzel nem fog megoldódni, ha ez ne adj Isten megtörténne, főleg nem így. Ezzel csak még több gond generálódna, mert a társadalom, a társadalmi rétegek, az emberek, a közösség tagjai azt látnák, hogy ő neki most már tényleg semmi beleszólása nincs abban, hogy az ő települése merre, milyen irányba megy.
Prefektúrákra azért térjünk ki röviden, mintha leduplázódnának hatáskörök, mintha működne, de valójában az én olvasatomban persze hivatalosan az van, hogy megjeleníti a kormány politikáját ott terepen, de igazándiból én azt érzékelem, hogy nagyon szűk a mozgástér, másrészt pedig annyira átpolitizált és nem adminisztratív tisztségviselőként működik, hogy akár azzal a gyanúval is élhetek, hogy a kormány kiküldte az emberét, hogy szemmel tartsa, hogy mi történik a megyében.
Ugye csak Franciaországban működik ez a rendszer, illetve Romániában mi nem támogatjuk, többször elmondtuk, hogy ezt a rendszert meg kellene szüntetni, hiszen ez duplázza a megyei önkormányzatnak a hatásköreit. Apropó, amiről kellene beszélni, az az, hogy a megyei önkormányzatnak nincs elég hatásköre, illetve jövedelmi forrása. Azért van az, hogy egyetlen egy sem, a Kolozs megyei sem, amelyik a leggazdagabb jövedelmi forrásokkal rendelkezik, azt sem tudja magát eltartani, hiszen van gyerekvédelme, van szociális hálója, amely mind a megyei önkormányzat költségeit terheli. Ez nem csak
kultúrát azt jelenti, kell fenntartson.
Persze, ez nem csak azt jelenti, hogy a megyei tanácsban hányan dolgoznak, és ott akkor hány fizetés és működés, és itt egy csomó minden intézmény.
Hát nagyjából azért, hogy a hallgatók érzékeljék még jobban, nagyjából ilyen 25%-át a büdzsének emészti fel a személyi állománynak a fenntartása, működtetése, magyarán a fizetések, bérek. Ez ami azért nagyon sok intézményben van úgy, hogy 70-80, sőt 90%.
Azt láttuk, ez megint csak az elmúlt évek tapasztalata, hogy a prefektúrával kapcsolatosan egyszerűen Bukarest nem akar semmit a prefektúráktól, mint hatáskör elvenni, továbbadni. Mindegy, hogy kivezeti a megyei önkormányzatot, magyar ember, román ember, milyen politikai színezetű, egyszerűen a prefektúráknak nem. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Azt mondtuk, amikor ugyancsak egy ilyen, volt egy hullám, hogy akkor decentralizál az ország. És persze az RMDSZ is jött a javaslata, és azt mondtuk, hogy úgy, ahogy a személy nyilvántartó rendszer a helyi önkormányzatnál van, és eddig még nem tudunk róla, mióta ott van, vagy 20 éve, hogy valakinek hamis személyigazolványt állított volna ki, vagy a születési bizonyítványt, az elhalálozási bizonyítványt, mert az egy helyi önkormányzati hatáskör. Igen, egy állami felruházott jogkör, hiszen ott a hivatalos papírokat állítanak ki, de ezeket az önkormányzat mindenhol az országban jól ellátta, mi történt azzal, hogy odaadták az önkormányzatoknak, jobb infrastruktúrális körülményeket teremtett a dolgozóknak és az állampolgároknak, jobb helyre lehet ma bemenni, nem kell sorbálni, van, ahol már kezdenek digitalizálni, és így tovább. És azt mondtuk, hogy a prefektúráknál van, ugye, vannak az útlevélosztályok. Akkor azt is ugyanúgy, mert nem fog senki rossz útlevelet, hamis útlevelet kiállítani, ha személyigazolványt se állított ki. Nem, mert a prefektúrákhoz ne nyúljunk, mert a prefektúrákat meg kell tartani. Mi azt gondoljuk, hogy a prefektúrákat meg kell szüntetni.
Cseke Attila volt itt a tetőterasszon, és hát vázoltuk mindazt, amit lakmuszpapírként lehet jellemezni, az USZERE adminisztratív reform törekvését, amely törvénytervezet formájában került, immár beiktatott dokumentumként forgalomba. Szenátor úr, köszönöm, hogy itt volt velünk, és hát olyan szép és szerteágazó ez az adminisztráció, hogy érdemes lesz majd külön szeletekre a községeket, a megyét, a municipiumokat, a városokat sorra venni, megnézni, hogy mit lehet mégis annak érdekében tenni, hogy a mostaninál jobban működjön, de nyilván nem ilyen meredek, és hát, mint kiderült a beszélgetésből, eléggé életidegen tervek alapján. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm
a beszélgetést.
Szépen.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal hétfőn találkoznak a hallgatók a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.